Galamb nekirepült a falnak, de a következő pillanatban már úgy vágta szájon a vitorlamestert, hogy ez meglepetésében lenyelt egy negyed font bagót, ami a szájában volt, és percekig csuklott utána. A kormányos csak erre várt. Hatalmas karjaival megragadta Galambot, hogy szokott fogása szerint egy csavarintással megforgassa, és belevágja a söntés legtávolabbi sarkába. A kormányos a világ jelentősebb kikötőiben ismert volt erről a mutatványáról. A roppant kar már éppen emelte ellenfelét, mikor valahonnan a megragadott ember irányából egy acélszerű tárgy esett az arcára, amitől minden elsötétedett előtte néhány pillanatra. Barátai később esküvel bizonyították, hogy a súlyos tárgy Galamb ökle volt. Néhány másodperc múlva szédelegbe fölkelt a földről, és kinyitotta a szemét. Nyomban akkor a pofont kapott, hogy visszaült a padlóra. Mikor újabb kísérletet tett, hogy felkeljen, Galamb még két pofont adott neki, amitől ismét leesett. Most már ülve maradt, és szeliden így szólt. Rongy elek vagyok. Ha megkérhetném, hagyjuk ezt most egy időre abba. Kérem, nevem Jules Manfred Arincourt. Rongy felemelkedett. Ide hallgasson, Jules Manfred Arincourt. Maga büszke lehet. Vegye tudomásul, hogy engem még sohasem vertek meg. Ma történt velem ilyesmi először. Minden kezdet nehéz. Ezután már menni fog. De mondja, uram, miért akartak önök megölni engem? Üljön le hozzám, majd elmondom. A fenti közelharc és a rákövetkező nyájas párbeszéd a Marseille kikötő egyik népszerű szórakozó helyén játszódott le, amelyet kávéház és étterem a veszett kutyához néven ismert az alvilág úri közönsége. Az eset előzményeihez tartozik a Brigitta nevű schooner, amely két esztendő óta a csendes óceánon járt. Rongy a hajó kormányosa és Paul, a vitorlamester természetesen nem tudhatták, hogy az idők folyamán egy és más megváltozott Marseille-ben. Így teszem fel, nem ismerték Galambot. Mindössze egy év előtt érkezett Párizsból, és ekkor még a Brigitta valahol Nyugat-India táján járt. Galamb kissé nyurga, aránylag széles szájú, de elég csinos fiatalember volt. Örökké vigyorgott, és nagy kék szemei határtalan bizalommal néztek az emberekre. Hogy honnan jött és mit csinált azelőtt, senki sem kérdezte. Itt a kikötő környékén a legnagyobb fokú modortalanság ismerőseink múltja iránt érdeklődni. Mindenki onnan jön, ahonnan akar, vagy ahonnan szabadon bocsátják. Galamb szalmakalappal a fején érkezett csíkos, meglehetősen rongyos kis kabátját az alsó karjára dobta, bambuszbotot forgatott az ujjai körül, halkan fütyörészett és dohányzott. Nagyvilági külseje nyomban feltűnt a kikötő rakodó munkásokból és rablókból álló egyszerű népe között. Elsősorban gyönyörű cipőit csodálták. Különösen az egyik volt rendkívül elegáns, a fehér betétes gombos lakcipő. Hiába aki ad a külsejére, arra figyelnek. Ezt bizonyította a kisebb csődület is, amely hosszú útvonalon követte türelemmel az előkelő idegent. A tigris vendéglőből zeneszó hallatszott ki. Ide benyitott a jövevény. Később, miután a riadó készültség és a mentők helyreállították a rendet és összeszedték a sebesülteket, a kétségbe esett vendéglős mindössze annyit tudott mondani a rendőrkapitánynak, hogy bejött egy őrült ember sétapálcával, azt mondta, harmonikázni akar, és lerombolta a helyiséget. A kocsmáros nem hazudott. Arincourt valójában kiállt a kocsma közepére, és legszélesebb udvarias vigyorával így szólt. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy az orkeszter karnagyától kölcsön kérjem a szájharmonikát, és néhány pásztor ábrándot adjak elő. Utána legyen szabad anyagi támogatásukért esedeznem egy szegény, de tehetséges muzsikus számára. A vendéglős udvarias hangon felkérte, hogy menjen a fenébe. Egy nagylelkű málha hordó azon a nézeten volt, hogy engedjék harmonikázni az elmebeteget.